Te magad mondtad, hogy van úgy 34 ezer rádiós interjú mögötted, ennyit készítettél, ezt tényleg megszámoltad?
Bizonyos szempontból nem én számoltam meg, hanem szoroztunk. Uh-huh. Tehát az első három szakaszra osztható a munkásságom, bár hát ez a munkásság szót azért tegyük idézőjelbe. Az első szakaszban, mint vidéki újságírója, 4-6 anyagot termeltem naponta, második szakaszban, mint krónikás, ez már Budapesten, az is rengeteg volt, mert rengeteg élő van benne. A harmadik szakasz pedig a Hely című műsor, amit szerintem a kolozsvári lakosok is ismernek és szerettek, mert rengeteg adást ért meg, 3400-at, és nagyon népszerű műsor volt. Az meg olyan volt, hogy amikor az ember odament egy-egy helyszínre, akkor 4-5 riportalany várta, illetve hogyha rendkívül elvetemült volt a szerkesztő, akkor volt olyan, hogy 17. Uh-huh. Tehát odaértem egy helyszínre, és elvileg 17 emberrel kellett beszélgetnem. Amikor a Hely elkezdődött, akkor a Magyar Rádió archívumában 12 000 anyag tartozott a nevemhez, és a helyet pedig egyszerűen felszoroztuk a darabszámot, alkalmanként 4, mindig több volt, de higgyük, hogy 4 riportalannyal.
Szóval azt mondtad, hogy tegyük idézőjelbe a munkásságodat, de miért idézőjelbe?
Azért tegyük idézőjelbe, mert magamat is idézőjelbe szoktam tenni, mert messziről nézve olyan megkülönböztetetten, kiváló tudással rendelkező emberek rádióznak. Természetesen te ilyen vagy.
De kollégáim nem különben.
Kollégáid nem különben, de én öniróniával kezelem saját magamat. Azt szoktam mondani, hogy kirúgom magam alól a pódiumot, ha kell, vagy a dicsőség állványt, mert nekem ez könnyű. Tehát nincs benne rengeteg fáradtság, rengeteg muníció, rengeteg szorgalom. Nekem könnyű beszélni. Tehát szerencse van benne. Amúgy is azt mondta ugye Einstein, hogy a siker vagy a tehetség 1% tehetség és 99% szorgalom. De az már a könnyebb része, ha szorgalmasnak kell lenni.
Tehát az idézőjel onnan származik, hogy a munkát nem érzékeli az ember, hogyha szereti azt, amit csinál.
Nem érzékeli a munkát, meg annyi mindenben jók az emberek, hogy ez egy népszerű képesség, hogy az ember jó rádiós. Nyilván nem olyan népszerű, mintha jó cipész, vagy nem tudom, vannak-e még gyárak egyáltalán, vagy gyári munkás.
Vannak-e cipészek?
Vannak-e
egyáltalán?
Cipészek, tehát sokkal nagyobb fény vető rá, és ettől a fénytől nagyon sokan úgy hiszik, hogy különbek másoknál. Mert ők beszélnek a rádióban, látszanak a televízióban. Én ezt nem így gondolom. Ugyanolyan jó, ha valaki tehetséges a mikrofon mögött, mint a tehetséges bárhol, és ugyanolyan pech, ha nem tehetséges semmiben.
Mit gondolsz arról, hogy az, hogy tudok beszélni, az elég ahhoz, hogy rádiós legyek? Ez igaz, vagy nem igaz?
Nem igaz, nyilvánvaló módon, de sine qua non-ja, tehát enélkül nem létezik semmiféle rádiós vagy televíziós munkásság, ismét munkásság, hogyha feladata beszéd, hogy uram, fia, hol a hangom, hol kell megszólalni, hogy nézhet ki a mondat előről, hátulról, és ugye vannak itt ilyen szakmai apróságok, hogy aki nem tud egy levegővel hosszan beszélni, az menjen máshova megfulladni, mert ha az ember így beszél, hogy két szavanként vesz egy levegőt, akkor én még úgy tanultam, hogy a hallgatónak is légszomja lesz. Tehát egyszerűen a szakadozott beszédtől. A jó beszédkészségen kívül kell még úgynevezett, ezt megint én hívom úgy, hogy széles enciklopédikus felületes tudás.
Keresztrejtvény tudásnak nevezte egy barátom, elsőre megsértődtem, aztán rájöttem, hogy teljesen igaza van.
Abszolút igaz, hiszen annyi területen dolgozunk, hogy nem lehet az ember egyszerre kiképzett csillagász és mélyfúróbányász. Tehát mindent kell tudni, és mindent annyira kell tudni, hogy hozzá lehessen tenni az aktuális aznapi tudást.
Illetve annyira kell tudni, hogy abban a pillanatban érdekeljen.
Hát abban a pillanatban mindig érdekel, mert ugye szokták mondani, hogy általános erény a kíváncsiság, én még ezt is vitatom, mert olyan dolgokat is el kell végezni, amire az ember nem kíváncsi, csak fölingerli saját magát, hogy kíváncsi legyen, mert a cél az, hogy a hallgatónak jó legyen, nem az, hogy én közben jól szórakozzak. Ha kettő együtt van, az egyébként csodálatos. Tehát hozzátenni valót, friss kíváncsiságot ébreszteni, nekem az is egyszerű, mert hogyha elindulok egy, mit tudom én, atom szeletelő, én így hívom, tehát egy ilyen lézerfelbontó kutatóintézetben. Engem tényleg érdekel, hogy hogy csinálják. Mivel egy olyan részterület, amiről a világon semmit nem tudok, és az a célom, hogy megértsem. Mert ha megértem, akkor el tudom magyarázni. Ugye most nagyon divatos ez a tudománynépszerűsít infotainment rádiózás, úgyhogy szoktam volt mondani, hogy mi vagyunk az új David Attenborough, szerencsére erről David Attenborough nem tud semmit, de igazából ez lenne a dolgunk egy nagyon fontos része most, amikor úgy eltávolodott a tudomány nyelvezete a köznapi nyelvtől.
De eltávolodott a valóság a médiában közvetített képtől is egy kicsit, azt hiszem.
Ezt értelmeznéd?
Most nem kellene válaszolnom, mert itt átvette a vendégem az irányítást az interjú fölött.
Természetesen, ugye? Ez volt a cél.
Tehát úgy gondolom, hogy tényleg nagyon sok esetben tapasztalunk torzítást, elsősorban nem a közszolgálati médiára gondolok, és ezt te is nyilván tudod, hanem arra a rengeteg csatornára, ami az életünket már-már kontrollálni akarja, lehet ezt közösségi médiának, vagy bárminek nevezni, ahol mi eltöltjük az időnket, és ahol nem mindig tudunk jól szelektálni.
Igazad van, és ennek ugye a fake news-a. Közismert neve, de aki esetleg nem lenne angolos, nevezzük hazugságnak. És akkor így nagyon egyszerűen fordítottuk le.
Régen kacsának hívták.
Kacsának is hívták, de régen még kisebb volt a súlya. Most ugyanis minden második hír hamis, illetve én azt gondolom, hogy minden egyes hír hamis, amivel a közösségi médiában találkozunk. Ugye nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nagyon sok hírt az anyagi haszonszerzés vezet. És a pénz az egy nagyon fontos eszköz az életünkben, szerintem a beszéd a legfontosabb, de azért a pénz is fontos, és hogyha jól tudjuk becsapni az embereket, akkor mi keresünk jól. És annyira új még a fake news világa, hogy nagyon sokan vannak, akik szórakoznak velünk, tehát nem akarnak semmi rosszat, csak olyan vicces, jópofa dolog, hogy valamit hazudnak, hogy például, ismert példa, hogy a Covid idején virágoztak a hamis hírek, mindenki a homlokára ütött és mondott valamit. Nekem az a kedvencem, hogy az injekcióval bejöttek kis kínai emberek a véráramunkba, és akkor a kis kínai emberek ott megnőttek, és akkor nagy kínai emberek lettek. És vannak emberek, akik ezt elhiszik,
igen,
mert belső igényük van rá, szeretnének hinni.
Na most nálunk a legelterjedtebb azt hiszem nem a kicsi kínai volt a véráramban, hanem az, hogy mikrocsippet ültetnek belénk, és ezt valóban nagyon sokan elhitték itt errefelé is.
Hát ugye mondom, azt hisszük el, amit szeretnénk, ami segít rajtunk. A hit nagyon fontos, és ugye a hétköznapokra megfogytak hiteink. És ezért nagyon fontos, hogy valamilyen hitünk legyen. A mikrocsippel kapcsolatban meg azt gondolom, hogy ültessék. Én olyan transzparens vagyok, mint egy üveg. Ültessék, nézzen szét az a mikrocsip, jelentkezem, itt vagyok. Tehát nyilván a mikrocsip elhívése elsősorban emeli a személyiségünk fontosságát. Tehát ha belénk mikrocsipet raktak, akkor olyan mérhetetlenül fontosak vagyunk a világegyetem számára, hogy valaki információt akar rólunk kapni. És ha valaki információt akar rólunk kapni, akkor én valaki vagyok. Zárójel, ezzel senkit nem akartam megsérteni.
Így van, és továbbra is a hitét mindenkinek meghagyjuk, abban higgyen, amiben szeretne. Én azt hiszem, hogy fontos lenne elmondani, hogy szerinted mit kell tudnia leginkább annak, aki megszólal a mikrofon előtt? Ha ő riporter, vagy ha ő politikus, akkor van-e e között különbség például?
Abszolút, és régebben ez egy kényelmesebb munka volt a riporterek számára, mert ezelőtt 15-20 évvel még a politikus szeretett volna válaszolni. Tehát még olyan egyszerű volt az élet, hogy a kérdező kérdezett valamit, a válaszoló ezt komolyan vette, és elmondta rá, hogy mit gondol. De ez napjainkban egy politikai interjúnál nem fordulhat elő. És elsősorban azért, mert képzik a politikusokat nyilatkozni. Tehát ez is egy profi szakma lett, egy profi üzletág, kiemelkedő újságírók dolgoznak képzéseken, és megtanítják a közszereplőket egyrészt fogalmazni, másrészt olyan ügyesen válaszolni, hogy válaszoljanak is, meg nem is. Tehát, mint Mátyás király esetei az okos lányjal, vittem is, meg nem is, mondtam is, meg nem is. Tehát igazából újat vagy érdekességet nem lehet megtudni egyetlen közszereplőtől sem, aki bejön a stúdióba, kivéve, ha el akarja mondani. Tehát azért jött, hogy azt elmondja. És még akkor is a fake news kontrollnak be kell lépnie, mert vagy van abban valami huncutság, amit el akart mondani, vagy abban van valami huncutság, amit el akart titkolni. De mi az, amit nem tudunk? Hiszen mindent megírnak a szociális hálóban, amit meg akarnak írni, amit hallani akarunk, amit nem akarunk meghallani. Tehát egyszerűen nincs már rejtett információ, nincs titok, titok sose volt, mert amit két ember tud, az már nem lehet titok, és meghaltak a politikai interjúk. A politikai interjúk szerintem szerepjátékok. A riporter azt játssza, hogy riporter, a válaszoló azt játssza, hogy válaszol. Nem véletlen, hogy kevés érdeklődés övezi már ezeket a beszélgetéseket, mert forma-forma. De mikor fiatalabb voltam, akkor a kislányommal gyakran játszottuk azt, hogy mielőtt elkezdődött egy ilyen interjú, elmondtam neki, hogy hogy lesz. Tehát párbeszédes formában előadtam, és általában pont úgy volt.
Ma tudnál ilyet szimulálni? Nagyon sok politikussal is készítettél interjút, sőt, miniszterelnökökkel is.
Természetesen arra vonatkozik, hogy beszéltem velük, hiszen 10 évig voltam politikai újságíró. Déli krónikákat, reggelit vezettem, és csináltam a politikai háttérinterjúkat. A dolognak azt a részét, hogy tulajdonképpen inkább szerepjáték, azt biztos tudnám szimulálni. Mert azóta rengeteget tanultak a politikusok. Tehát profi riportalanyok, profi válaszolók. A tartalmi részekből már nem vagyok olyan felkészült.
De a mellébeszélés azért még menne. Mert hát, abból sokat hallottál.
Nagyon sokat hallottam, és ha akarod, akkor melléd beszélek. Tehát tulajdonképpen itt a Talleyrandi mondást már idéztem a tanulóknak, a hallgatóknak, ami úgy hangzik, hogy a beszéd a tökéletes eszköz arra, hogy elfedjük a mondandónkat. És ez ugyanolyan fontos, mint amikor meg akarjuk világítani a mondandókat, tehát ez szándék kérdése, nem pedig nyelvi kifejező eszköz kérdése.
A politikusokra már kitértünk, de nem biztos, hogy közülük való az, ha volt neked egyáltalán kedvenc alanyod. Vagy típus, akit szerettél megkérdezni.
Típus volt, nagyon-nagyon tisztelem a nagyon okos embereket. És az okos nem azt jelenti, hogy jó a memóriája, vagy föl tudja mondani az influencerek, a kontrollcsoportok leckéjét, amit megírtak, mit tudom én az újságban, hanem aki kreatívan gondolkodik. És ha ez a kreativitás egybeesik egy szórakoztató beszéddel, az a kedvencem. Mindjárt megfulladok, elszoktam a mikrofontól.
Valószínűleg az ilyen szórakoztatóan beszélő okos embereket a hallgatók is jobban szeretik hallani a rádióban.
Így van, hát ezek olyan szellemi párbajok voltak, bár itt megint a szerénységnek közbe kell lépni. Tudok mondani kettőt egyébként. Az egyik egy Katona Csaba nevű történész, aki mostanában már ilyen városismereti sétákat is szervez, vezet, aki úgy tudott beszélni, mit tudom én, a 48-49-es eseményekről, hogy az ember tátott szájjal hallgatta, ami igen helytelen egy riporter részéről, mind a tátott száj, mind a hallgatás, de az ember csak úgy, mint egy gyerek. A másik pedig Prasznovszky Mihály, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója volt, hosszú évekkel ezelőtt, már egy nyugdíjas úr, hát csodálatra méltó. Egyszerűen hihetetlen mélység és magasság van a mondandójában. Amit ő mellesleg mond, és mondjuk így, hogy viccesen, az olyan tanulságos, olyan okos, olyan mély, olyan szép. Ugye nem lehet a világot elviccelni. Akik viccelnek, azok is komolyan beszélnek, csak dekódolni kell, amit mondanak.
És akkor, hogyha már ennyi tapasztalat áll mögötted, akkor ugye 34 év után véget ért a rádiós pályafutásod azzal, hogy elérted a nyugdíjkorhatárt, és itt az ember abba hagyja?
Igen. Igen, én abba hagytam, letettem a mikrofont, nem vettem a kezembe mikrofont már 2,5 éve. Úgy gondolom, ami nagyon ritka lehet tulajdonképpen minden ember életében, hogy ez a szakma nekem mindent megadott. Tehát nyugodtan abba lehetett hagyni, mert nincs híja. A szakmai ambícióimat kielégítettem, azon kevesek közé tartozom, akit nagyon megbecsültek. Nagyon megbecsültek a, mondjuk így, és ezt is kezeljük úgy viszonylagosan, a vezetők, mindenkori vezetők. Nagyon megbecsültek a kollégák, a szakma, nagyon szerettek a hallgatók, bár volt olyan, aki nem olyan nagyon, de nagyon jók voltak az arányok. És akkor itt, hogy én is mondjak valami vicceset, általában a 40-50 éves férfiak nem szokták szeretni a munkámat, valahogy a fölényességet érzik benne, vagy a nagyképűséget, vagy a kivagyiságot. Semmi. Egy tökéletesen befejezett életmű volt, és átálltam a tanításra, és olyan, mintha egész életemben tévúton jártam volna, mert a tanítás az igazi. Tehát lépett ide be egy új szerelem, ami annullálja a múltat, mert olyan élvezetes azt látni, hogyha egy fiatal egyszer meglát valamit hirtelen. Eddig nem tudta, hogy ott van, vagy a feje tudta, de nem tudta, hogy mit néz. És aha élménye van egy szövegtől, egy mondattól, vagy hogy egy mondat mást jelent, ha másképp fogalmazom meg. És én ebben gyönyörködöm. Én nagyon szerettem az egyetemista korú fiatalságot, amikor még nem pontosan tudják, hogy kicsodák. És ezért minden szöveggel minden irányba keresnek, és a szöveg erősíti az én tudatot és az öntudatot.
No, de ahhoz, hogy ezt a tudást te átad, ahhoz kellett ez a tapasztalat, meggyőződésem szerint.
Természetesen, meg a beszédkészség szintén, meg az impulzivitás, amit lehet szeretni, nem szeretni, érdekesen kell beszélni. Én azt látom, hogy amíg korábban a frontális oktatás, a komoly professzori munkáknak, a komoly professzori előadása volt a divat, azt most már nem lehet megcsinálni, mert unatkoznak a hallgatók. Unatkoznak. Előveszik a pad alatt a mobiltelefonjukat, nyomkodják, a mellette ülővel leveleznek, már sustorgás sincs, mint régen, ha súgtunk. Én, amikor tanítok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is, ott kis csoportokat. És amikor elkezdődik egy-egy szemeszter, akkor azt szoktam mondani, hogy nyugodtan használják a mobiltelefonjukat, mert ha használják, az egyetlen dolgot jelent, hogy én unalmas vagyok.
És az jelzés is.
Jelzés. Senki nem használja. Nem azért, mert unalmas vagyok, vagy nem, hanem mert ilyen módon aljas indokból érzelmileg megzsaroltam őket. Tehát egyszerűen már tiszteletlenség lenne elővenni, meg akció lenne elővenni, mert akkor a tanárnő ellen irányul.
Rádiózással nem foglalkozol, de gondolkozol valószínűleg azon, hogy merre tart a rádió. Ezt hogy látod? Podcastok világa, a félretájékoztatás világa. Mi rádiósok mit gondoljunk, hogy milyen lesz a jövőnk?
A félretájékoztatás világa nyilván devalválja a konkrét rádiókat, konkrét televíziókat, hiszen számtalan podcast, számtalan forrás, számtalan influencer, ugye milyen jó szó, tehát számtalan olyan ember megjelenik, aki mindegy, hogy micsoda, de befolyásolni szeretné a többi embert, és maga a hírnév is öncélúvá vált, ha minden nap füllentek valamit magamról, akkor minden nap címlapon leszek, és akkor jönnek a klikkek, és akkor több pénzt fogok keresni, mert ha több a klikk az oldalamon, akkor több hirdető fog hirdetést elhelyezni az oldalamon. Én bízom a rádiózásban. Tehát azt tapasztalom, hogy sokan a képi világtól visszafordultak a rádióhoz, pont azért, mert olyan az életünk, hogy nem érünk rá oda nézni, de minden közben lehet rádiózni. Autóvezetés közben, főzés közben, fürdés közben, futás közben, és valahogy unalmassá váltak ezek a mindig zenéljünk, mindig daloljunk, és akkor nagyon gyorsan be kell mondani ezt a számot, hogy beférjen az intróba, tehát hogy az emberi beszédtől eltávolodó formák, szeretjük az emberi beszédet. Látok a rádióban jövőt, a podcast meg ugyanaz, mint a rádiózás, csak máshogy hívják.
Ez egy nagyon rövid és tömör vélemény volt a podcast világáról, szóval azt mondtam az elején, hogy elmondja azt is Farkas Erika, hogy milyen hosszú az út a rádiótól a podcastig. Kedves hallgatók, úgy tűnik elég rövid.
Nagyon rövid ez az út, a podcast egy divatos elnevezés, mint nagyon sok angol elnevezés, divatba jött. Azt szoktam mondani, hogy a podcast a trehány rádiózás, ahol szabad lassan beszélni, gyorsan beszélni, hadarni, szabad csúnya szavakat használni, össze-vissza krákogni, hátravetni magunkat a székbe, mutatom, oda menni. Tehát ilyen műszabados, nájlonszabados dolgokat csinálni, amelyek nem a lazaságot jelentik igazán, hanem a nekem minden szabad, mert eznek a műfajnak az a szabálya, hogy ilyen lazának kell lenni. Amikor kötelező lazának lenni, akkor a szabályosság.
De az nagyon nehéz.
Szabály. Hát hogy ne? Lazának lenni, de hogy nehéz. Az nagyon könnyű, de ha az a norma. Azt szoktam mondani, hogy az szegje meg a normát, aki tudja, hogy mi az. Amíg nem tudom, hogy mi a norma, nem tudom megszegni, csak össze-vissza tudok karattyolni.